Kedves hallgatóink, itt ül az Zabar Európa Rádió mikrofonja előtt 6 budapesti fiatalember, mégpedig a 8. kerületből. A 6 fiatalember neve, illetve beceneve, mert valódi nevüket otthoni hozzátartozóikra való tekintettel nem akarják használni, Ruszki, Gyufa, Hosszú, Jancsi, Guzi és Oszi. Ez a 6 fiatalember most el fogja mondani önöknek, és el fogja mondani nekünk is, hogy hogyan is folyt le az a heroikus küzdelem szabadságharc Budapesten, a 8. kerületben, ahol ők harcoltak. A 6 fiatalember között talán megkérem először is Jancsit, hogy adja elő azt, amit ő látott, hallott és tapasztalt.
Köszönöm, hogy én reggel munkába menet, nem jött a villamos, reggel 6 órakor ködös idő volt, az emberek csoportba verődve álltak a villamos megállóknál. Én, mivel fiatalember vagyok, az áldogálásnak nem voltam híve, és mivel olyan gyanús zajokat hallottam, puskarobogás, fegyverdörgést, elindultam gyalog Budapest, azaz Boráros tér felé.
Megbocsát egy pillanatra, megkérdezném azt, hogy mi a foglalkozásod, és hová óhajtottál menni?
Gépkocsi szerelő és vezető vagyok. Elindulva a munkahelyem felé, betértem a határúton az egyik barátomhoz, XY-hoz, és ő értesített már az éjjeli fejleményekről. Ő maga részt vett a tüntetésben, majd az első fegyveres megmozdulásban. Erre megkértem őt, hogy vezessen be engem a körútig, mivel az ő aláfestése szerint már harcok dúltak.
Mondd, az első felkelés mit mondott ő, hol történt, hol volt a rádió előtt?
Ő abból a pillanattól kezdett részt a felkelésben, amikor egy tömeg fegyvertelenül megindult a stúdió felé. A stúdióhoz érve az AVH a stúdió épületéből a fegyvertelen tömegre tüzelt, és ott több sebesült és halott lett. És erre indult meg a stúdió ellen az a küzdelem, amelyik a következő napokban még tartott.
És honnan szereztek fegyvert a felkelők az első pillanatban?
A tüntető tömeg közt részt vettek a rendőrség és a honvédség különböző alakulatainak tisztjei, és azoktól vették el a fegyvereket.
Értem. Most éppen Guzi jelentkezett, aki valószínűleg részleteket tud erről a dologról.
Én ott voltam az első fél órában a tűzharc megnyitásánál. Budáról hallottam a lövések zaját, és azonnal átsiettem a Szabadság hídon a Kálvin térre. Akkor már állt a harc, az AVH bent be volt szorítva a Magyar Rádió épületébe. A civilek ekkor még fegyvertelenül álltak, és ekkor adtak ki egy szőke csepeli munkásra jelszót, hogy fegyvert kell adni a nép kezébe. És erre 3 teherautó elindult, csepeli fiúkkal megrakva, és körülbelül fél óra, egy óra múlva visszajöttek fegyverrel és lőszerrel.
Igen. Tessék.
Az előbb említett barátom, a Lampardnak egy volt művezetője, vezette az egyik ilyen gépkocsit a Soroksáriton lévő fegyvergyárban, és ott ismerve a helyi körülményeket a felkelők kezére adta az ottan lévő fegyverraktárnak a tervrajzát.
Tessék, azt szabad mondd meg a neved, Hosszú legyen.
Bementünk a rendőrségre, és onnan szereztük a fegyvert. Amikor meglátták a tömeget, nem tudtak ellenállni, sőt, még a rendőrök is velünk voltak, és szívesen adták nekünk a fegyvert, és azt szétosztogattuk a tömegnek.
Igen, szóval a rendőrök, megállapítatjuk a rendőrök és a Magyar Honvédség tagjai, nagyon szépen.
23-án,
tessék.
Hát én még 23-án, amikor csak egy egyszerű tüntetésnek indult a dolog, akkor részt vettem, mivel a gyárból kiküldtek engem, mivel motorom volt, hogy nézzem meg, hogy hova fejlődött az a 14 pont, amit az egyetemisták kértek a magyar nép nevébe. Igen. A BEM szobornak a megkoszorúzásán, és a BEM szoborral szemben van egy nagy laktanya, aminek a honvédsége ott volt, és a Pápi laktanyában a honvédség teljesen a nép mellé állt, és éjjeneztek, és örültek annak, hogy végre a magyar nép megmozdult, és már akkor lehetett látni, hogy a honvédségnek a nagy része egész biztos a fölkelők mellett fog lenni.
Igen, láttátok, hogy a honvédség tagja is részt vettek ebben a fölkelésben. Tessék!
A Szabad Nép székház előtt, amikor ott volt a tömeg, és követelte, hogy a 14 pontot nyomják ki, akkor behatoltunk a Szabad Nép székházába, de a tömeg kiabált, hogy rendőrök jöttek. A rendőrök körülvették a Szabad Nép székházat, elkezdtük a rendőröket fújolni, és amikor kijöttünk, a rendőrök elmentek.
Magyar... Ekkor,
Ekkor még nem volt fegyver a kezetekben?
Nem volt
ekkor
fegyver.
Még fegyvertelenek voltunk, a rendőröknél fegyver volt, és senkinél nem volt fegyver, és elmentek, megéheneztük a magyar rendőrséget, éreztük, hogy ők is magyarok, és ők is velünk vannak.
Igen, most volt egy rádióadás, még annak idején, Gerőjék idejében, amire emlékszem, ebben azt mondták, hogy fosztogattak, és egyenesen a kantinba mentek felkelők, ahelyett, hogy a telefonvonalakat vágták volna el. Erről mit tudtok? Tessék!
Én ott voltam az egyik Szabad Népháznak.
Ja, igen.
A Nemzetinél.
Igen.
És ott volt egy ilyen eset, hogy egy ilyen kirakat betört, és saját szememmel szemtanúja voltam, hogy a kirakatban benne lévő dolgokat a szabadságharcosok is, saját magam is fogtuk a dolgokat, és hát beraktuk az üzlet belsejébe, és hát erről szó se lehetett, hogy valaki ilyenen gondolkozott volna, hogy fosztogasson.
Ha megengeditek, még Hosszúhoz fordulok, mert Hosszú ott volt személyesen a Szabad Népnél, és most erről van szó.
Ki a fiatal gyerek, aki már két napja harcolt, éhes volt, fáradt volt, és az egyik kis boltból szőlőfürtök loptak ki. Nagyon megkívánták, és már az egyik hozzá akart nyúlni. Persze ezt nem is vehettük volna a lopásnak. Hát éhesek voltak, és a szabadságért harcoltak. Akkor a másik azt mondta, gyere, menjünk innen, menjünk inkább, be kapunk egy kis meleg ételt. Ez is a miénk, nem lopunk magunktól.
Hát én tudok egy egész más esetet, ez már szombaton, jobban mondva, 27-én történt, a Rákóczi úton mentem végig, és a Rákóczi útnak a felső részén, ott a keleti pályaudvarnál van egy hatalmas sportüzlet, aminek a kirakata teljesen be volt törve, és az üzletbe, mivel akkor a forradalom 5. napja vagy 4. napja tartott, teli voltak bőrkabátokkal és komoly értékes holmikkal, amely kirakatba volt, üveg nem volt benne, le volt minden takarva papírral és nagyobb tárgyakkal, és senki nem nyújt hozzá, mivel már 4 napja volt, tehát az nem lehet igaz, hogy fosztogattak volna, mert még éjjel is nyitva volt, és senki nem vitt el semmit.
Tessék,
a legkonkrétabb példa, komoly értékeket sem vittek el, így be volt törve egy aranyüzlet, az órák ott voltak a kirakatban, és senki nem jut hozzá.
A közért előtt a felkelőknek nem volt cigarettájuk, és az egyik cigarettát vett magához. Akkor a másik odament hozzá, és azt mondta, tedd le a fegyvert, te nem vagy a mi emberünk. Szemen köpte, és a nép tolongása között mindenki ütötte, verte, úgy elvették tőle a fegyvert, és hazaküldték. Még egy szál cigarettát se vettünk el.
A fogatással kapcsolatban Múzeum körúton, mivel igen heves harc dúlt, több kirakat betört, és az itten a kirakatban lévő tárgyakat is nemhogy elemelték volna, fosztogatták volna, hanem az üzletben biztonságban helyezték. Most szeretném egy pár szóval elmondani, hogy mind voltam szemtanúja annak a lelkesedésnek, amelyik a magyar népet magával ragadta a harcok folyamán. A Boráros térre érve, mivel Erzsébetről gyalog mentem, egy honvédségi gépkocsi húzott fel mellettünk, akit fegyveres civil fiatalok megállítottak. A honvédségi gépkocsiban a sofőrön kívül egy hadtáp fegyvernemi jelzési százados ült. Kiszállítottál kocsiba, a kocsit megállítva, és kikutatták fegyver után, majd levéve a sapkájáról a régi orosz sugallt a népköztársasági címért, visszaültették a kocsiba, és tovább engedték. Ekkor az utcán megjelent egy csoport fegyveres fiatal, avval a jelszóval kiabálva, hogy mindenki a stúdióhoz és a Calvin térre. Én magam a Calvin térre igyekvő tömeg közé sodrodva jutottam el a Múzeum körúthoz.
Nagy sokaság volt, nagy csoportosulás volt?
Az a csoport, amelyikkel én sodrodtam, körülbelül állhatott 250-300 emberből, aminek a nagy százaléka fiatalokból, a lányokból és fiúkból áll.
Igen. De most mondd, ott már a rádió előtt szintén nagy csoportosulást találtatok?
Pontosan én nem mentem a Bródy Sándor utcába, hanem a felszólítás után a Calvin térre siettem, majd a Múzeum utca bejáratánál lévő két ADH-s kiégett gépkocsit a tömeggel együtt egész az utcatolkolatban toltuk barikádként, mert megjelentek a Múzeum körút Rákóczi út kereszteződésénél az első szovjet páncélosok.
Ez mikor volt?
Szerdán reggel 9 órakor.
Szerdán reggel.
A tömeg lent tolongott az utcákon, és minden pillanatot felhasznált arra, hogy útját állja a szovjet páncélosoknak. A 49-es villamosok ott álltak lehúzott áramszedővel a körúton. A nép odarohant az egyik egy villamos kocsiból álló szerelvényhez, és azt egy emberként az úttestre döntötte tankakadályként. majd a Rákóczi út útkereszteződésében az egyik fiatal fölmászott egy indítókart szerezve a villamosra, és fölhúzva az áramszerűt elindította a villamost, és mozgás közben leugrott róla, és a szovjet páncélosoknak engedte. A szovjet páncélosok eközben odaértek a Múzeum utca torkolatához. Látva az előbbi cselekedetet, három fiatal magyar fiú, 14 évtől 19 éves korig lehettek, fölugrottak egy másik villamosszerelvényre, kezükben egy indítókarral, és az előbbi példa folyamán megpróbálták elindítani. De már idejük nem volt rá, mert az egyik szovjet páncélos tornyában lévő géppuskás meglátta ezt, és rájuk lőtt. Egy közülük meghalt, kettő súlyosan megsebesült. A kapu alatt tartózkodó tömeg kirohant, és a sebesülteket, illetve halottat a villamos kocsiról lehozta. Ekkor egy fiatal kalauznő, látva még az előbbi lezajlott eseményeket, kivéve a halott fiúnak a kezéből az indítókar, fölment a villamosra, és indítgatni kezdte. Sajnos a villamosnak a fékberendezése be volt szorulva, így azt elindítani nem tudta, azt a tömeg kirohant, és ezt is fölborította. Általában a tömeg lent tartózkodva az utcákon, virágcserettektől kezdve minden olyan, ami kezeügyében akadt, dobált a tankokra, habár avval ártani nagyon nem tudott. Azok a fiatalok, akik velem együtt fegyvert ragadtak fel, fölmentünk a házak padlására, tetejére, és a nyitott páncélautókban lévő szovjet katonákra tüzeltünk.
Most mondd, mely hány páncélos sikerült elpusztítani, vagy sikerült-e egyáltalán elpusztítani páncélos?
Egy páncélos sikerült harcképtelenné tenni, akinek a villamost nekiengedtük. A többi páncélosban sajnos, mivel csak gyalogsági fegyvereink, azaz puska és géppisztolyunk volt, csak a legénységben tudtunk kárt tenni.
Hány páncélos volt körülbelül ott ezen a részen?
Ezen a szakaszon a Kálvin tértől a Rákóczi kereszteződésig a Múzeum körúton körülbelül 20-25 páncélos mozgott állandóan mind a két oldalon, időnként a tömeg és a felkelők közé lőve harc fölfedezték.
Most csak géppuskával lőttek ebben az időben, vagy már lőttek nehéz ágyukkal is?
Ágyukkal is lőttek a Múzeum utcánál a stúdió felé, majd pedig a múzeum épületére, ahonnan a felkelő kezében lévő golyószóróból is tüzeltek.
Most mit tudtok ezzel kapcsolatban a múzeum, a Nemzeti Múzeumnak a kigyulladásáról? Senki, ezt nem látta senki, tessék?
Körülbelül 200 tagú felkelő csoport szorult be a Nemzeti Múzeumba, és ezt az AVH úgy elkezdett neket kifüstölni, hogy felgyújtották a múzeumot. A tűzoltóság kivonult, főleg a múzeumnak a Múzeum utca felőli oldala égett, tehát a könyvtár az sértetlen maradt hosszú ideig. Mikor a tűzoltóság oltani kezdte a tüzet, az AVH a tűzoltókra is tüzet nyitott.
Tessék!
Mivel szemtanúja voltam a múzeum körülti harcoknak, mivel a múzeum körült egyik házának padlásán egyik felkelő harcoló csoportnak a tagja voltam, a kigyulladásnak az okát én abban látom, hogy a szovjet páncélosok rá tüzelő felkelő csoportok a múzeum épületéből magukra hívták a figyelmet, és erre a Múzeum utca torkolatánál megálló 3-4 páncélos az ágyukból tüzet nyitott a múzeum épületére. Az ágyú lövedékektől a padláson és egyéb helyeken tárolt gyúlékonyabb anyagok tüzet kaptak, és így lassan a múzeum épülete égni kezdett.
Tessék, ki akar szólni? Tessék, én Ancsitól.
A kisebb csoportok, mivel nem voltak elegendő lőszerrel felszerelve, a délután folyamán nem tudtak tovább lőni, és így az utcán tolongó tömeg közé vegyülve megindultak lőszert keresni, illetve otthonaik felé, mivel már egy éjjel egy nappal vagy egy nappal harcoltak.
Egy éjjel egy nap, ugye?
Egy éjjel egy nap. A szovjet páncélosok legénysége. A felkelők elszántságától megijedve időnként ebben az utcán tolongó tömegbe, még nem riadban meg a fegyverropogástól nem tartózkodott, közélő. Így, amíg én ott tartózkodtam múzeum körúton reggeltől egészen az est folyamáig, két fiatal civil halottat, tehát aki nem fegyverrel a kézben halt meg, láttam egy 17 éves kislányt és egy 15 éves fiatal fiút. És legalább 5-6 sebesültek, akik saját kézzel szállítottam el egy honvédségi gépkocsin, akik szintén csak abban vettek részt a harcban, hogy lent tartózkodtak az utcán fegyvertelenül.
arról nem is kell beszélni, hogy mikor csütörtökön a rádió bejelentette azt, hogy a meddig szabad kimenni az utcára, mivel kiárási tilalom volt, és azt, hogyha három vagy négy embernél több ember tartózkozik együtt csoportosan, azokra arra jövő orosz, illetve a kormánypárti fegyveres erők tüzelni fognak. A tömeg ennek ellenére nem tartózkodott az utcán, sőt a kimenési tilalmon túl még egész besötétedésig, szóval nem hátrált meg attól, és nem ijedt meg attól, hogy őket ijesztgetik avval, hogy tüzelni fognak rájuk, beszélgettek, és a kapuk alatt, és tereken, és ahol meg lehetett állni, vagy közértek előtt, amikor ennivalóért álltak sorba, mindenütt ott voltak, és tárgyalták az eseményeket, és ezek között is nagyon sok olyan ember esett áldozatul ennek a forradalomnak, és ennek a hősi harcnak, akik nem is csak nem fegyver, a kézbe haltak meg, hanem csupán annak az áldozata, illetve, hogy a kormánypárt és az orosz gépkocsik, vagy illetve erők látták, hogy hárman, négyen együtt van a közéjük lőttek.
Igen. Na most még azt szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy a lakosság mennyire adott hitelt azoknak a rádió híreszteléseknek, amelyeket Gerő féle kormány adott ki még annak idején az első-második éjszakán, és amelyben állandóan bejelentették, hogy itt és ott megadta magát egy nagyobb felkelő csoport a Lánchídnál 120.
Ennek, hogy úgy mondjam, nagy része nem hitt, mert látták azt, hogy akárhogy mondják azt, hogy például nem lesz lövöldözés és fegyverszünetet hirdettek, annak ellenére hát a város egész területén lehetett hallani a lövöldözést, tehát már a rádiónak a mondása meg volt cáfolva.
Igen.
De mi, akik nem tudtak értesülni egyes dolgokról, azok úgy vették, hát nem tudjuk, mi van velük, nem valószínű, hogy megadták volna magukat, akkor miért kezdtek egy óráért harcolni.
Értem, tessék, most hosszú.
Egy volt az egész magyar nemzet, amerre jártunk, öleltek, csókoltak minket, ezt nem lehetett leírni. De mi is olyanok voltunk, amilyenek igazi magyar fiataloknak kellett lenni. Tudtuk, hogy az Üllői úton pincében vannak a gyerekek, és nincs ennivalójuk. Elmentünk a legnagyobb harcokba is, teljes kannákat osztunk, és szétosztottuk a pincékbe a gyerekeknek, hogy legyen mit enniük. Ezeket a sok hálákat, ezeket nem lehet leírni, azokat az ölelő szavokat, azokat a buzdításokat, amit a magyaroktól kaptunk, azt nem lehet elmondani, azt csak érezni kell, és igazi magyar ember érzi is.
A nép már azért sem hitt a rádióban elhangzott uszításoknak és hazug leleplezéseknek, mert az egész budapesti nép egyöntetűleg részt vett ebben a harcokban. Kevés olyan család volt, amelyiknek a hozzátartozója fia, lánya vagy apja, a családfője nevet volna részt aktívan ebben a harcban. És nagyon jól meg voltak arról győződve, hogy ezek, amíg az utolsó cseppérkig, vagy az utolsó lőszerkig nem adják meg magukat. És ezért nem hittek ezeknek a híreszteléseknek, és buzdították aktívan, meleg ételt főztek, és mindenféleképpen támogatták azokat, akik fegyverrel harcoltak.
Mert most sokan jelentkeztek beszédre, de először Gyufa jelentkezett. A 8. kerületből van
hát
ő is.
Ez annyira együtt tartott az egész magyar nép, már annál is viszont, hogy a rádiónak nem adott hitet, mivel hosszú éveken keresztül a magyar rádió nem csinált más, csak hazudott a magyar népnek, tehát egy ilyen 2-3 nap alatt persze, hogy nem fogunk hinni annak a rádiónak, ami 10 éven keresztül hazudott. Tehát ilyen 1-2 napos dolgok, akkor gondolván azt, hogy biztos most is hazudni fogsz, a magyar nép nem adott hitelt a rádiónak, és együtt volt a felkelőkkel, volt, aki aktívan, volt, aki passzívan, de mindenki a felkelőknek a pártján állt.
Köszönöm szépen, hosszú akar beszélni.
Még egy nagyon fontos dolgot meg akarok cáfolni. Azt mondták, hogy mi a vöröskeresztes kocsikra lőttünk. Hát ez nem igaz. A vöröskeresztes kocsikat az Üllői úton, ha keresztül mentek, igazoltattuk őket, és bizony rájöttünk, hogy az egyik kocsi nem sebesülteket szállított, hanem lőszert. Az ábosoknak vitték a lőszert. Nem sokat tekerteoriáztunk. Aki nincs velünk, az ellenünk van. Azokat, akik abban voltak, azt lelőttük.
Na mostan az ávósokról hát nem lehet elég elítélően beszélni, de azt hiszem van egy pár élményetek, amit ezzel kapcsolatban el tudnátok mondani. Hogyan viselkedtek az ávósok, az AVH tagjai?
Hát azok az ávósok, akiket mint besorozott honvédek az ávós alakulataihoz soroztak be, mivel 20 évtől kezdve mindenkinek katonának kellett lenni 3 évig, nem volt megszabva az, hogy ki ahova szeretne oda menjen, és esetleg ávóhoz került, azok úgy viselkedtek, hogy a nagy része, azok rögtön, amikor látták, hogy a fölkelők megindultak, akkor a fegyvert odaadták a fölkelőknek, a parolinjukat letépték, és úgy, hogy rájuk ne is lehessen azt mondani, hogy ávósok, elmentek haza, nem törődve avval, hogy esetleg haditörvényszéken őket ezért azonnal ki fogják végezni. Szóval ávósok azok csak a...
Ez a kék ávó, ez a kék. Most a zöld ávóról, tessék.
A zöld ávó, mint ismeretes, a határőrségi feladatokat látta el. 29-én Hegyeshalomnál, amikor közszeri jelentkeztem Budapestről gépkocsimmal, ezekkel a zöldávós egységekkel találkoztam a Hegyeshalomi határőrségen. Ennek a határőrségnek a parancsnoka egy zöld AVH-s főhadnagy volt, és bizony kormánypárti volt, tehát orosz párti volt. És az igazoltatások során bizony azokat, akik avval voltak gyanúsak, hogy a felkelőknek viszik a kötszert, illetve felkelőket akarnak, és sebesültek felkelőket, vagy segítségére akarnak nyugatra jönni, azt nem engedték át, így én előttem is lecsukták a sorompot, és visszairányítottak. Csak gyalogosan tudtam szökve a határtól arrán átjönni.
De most még valamit meg akartam kérdezni ezzel kapcsolatban. Ti kaptatok valaha életetekben katonai kiképzést? Tudtátok, hogy...
Nem kaptunk, de egy óra alatt az embernek, mikor a kezébe adták a fegyvert, a hazaszeretet hívott, és rögtön megtanultuk azt, hogy hogy kell bánni egy fegyverrel, amikor a hazának a szabadságáról van szó.
Én magam katona voltam, de tisztában vagyok körülbelül abban, hogy hogy folyt a kiképzés Magyarországon. Már az úttörő gyerekektől kezdve megkezdték a céllövő szakkörök alakítását, általában magyar fiatalságból orosz janicsárokat akartak nevelni. Tehát maguk a oroszok által kormányzott kormány kezdeményezte és folytatta a fegyveres kiképzést egész fiatal kortól kezdve. Tehát azok a fiatalok, akik harcoltak a fegyverkezelést, ha nem is ezzel az irányzattal, de az oroszoktól tanulták.
Szeretnék az oroszok aljasságáról elmondani egy példát. Kilőttünk az Üllői úton egy tankot, és a tank égett, de még persze nem robbant föl. Mindjárt kiadták a jelszót, hogyha kinyílik a fedelen elő. Kinyílott a fedele, vártuk, hogy a fehér zászló jelenjen meg, kihajolt egy orosz és kidobott egy kézigránátot. Ezt kétszer megcsinálta, és pedig közben állandóan jobban és jobban égett a tankja, de ő azt az utasításunkat mi, hogy megadják magukat, nem lőttünk, erre használta föl. Aztán a végén már nem bírták tartani magukat, megjelent a fehér zászló. A fehér zászlót kidugta az orosz, és vele együtt ő is kibújt, és akkor a géppisztolyából egy sorozatot adott le közénk. A mellettem lévő fiút épp nyakon lőtte. A másik, aki a vezető volt, az csodával határos módon beugrott az egyik kapu alá, pedig arra is tüzeltek, de nem érték a golyók. A vezetőink bementek, és átöltöztették más ruhába, pedig mi szét akartuk tépni, de megkértek minket, hogy ne bántsuk, mert megadta magát. Az oroszt aztán átöltöztették más ruhába és elvitték. Azt mondták, hogy ő is mellénk állt.
Most van még valami mondani valótok, akinek van, tessék.
Én egy ugyanilyen szemtanúja voltam, szintén a Nemzetinél történt ez az eset. Az oroszok, körülbelül 3 orosz kiszállt a tankból, és magyar zászlót lobogtatott. És abban a pillanatban látta a nép, hogy hát a nép mellé állt. És ugyanakkor természetesen a nép örült háláját fejezte ki, avval, hogy hát a fölkelők mellé állt. És abban a pillanatban, hogy oda ment a tömeg ölelkezni minden, az egyik épületből egy ávós, az M2 tetejéről közéjük lőtt a tömegnek, ott is áldozata lett.
Én az orosz, az a szovjet páncélosodó kitűzött magyar zászlóval következőket tudom. A soroksárok egy nagyobb csoport szovjet páncélos állt magyar zászlókkal a toronyban, és a fölnyitott toronyban orosz tisztekkel. A népnek szállított élelmiszeres kocsikkal elmenve közöttük megálltunk, és megkérdeztük tőlük, hogy miért vannak itt, és ők azt mondták, hogy azt a parancsot várják, hogy a népet fölvéve, amennyi ráfér a tankra, a parlament elé vonuljanak. De később megtudtuk, hogy a szabadságharcosok tönkretéve a szovjet páncélos hadosztályok után jövő tartálykocsikat, ezek a kocsik egész nap harcban részvevén üzemanyaggal kifogytak, és üzemanyag hiánya kénytelenek voltak állással vesztegelni, félve a népnek a pusztító erejű csapásaitól, kitűzték a magyar zászlót, hogy háboríthatatlanul állhassanak.
Tessék! Guci jelentkezett, és akar valamit mondani.
Én is beszéltem egy orosz tisztel a Szabadsághíd lábánál, és ez körülbelül péntek délelőtt történt. Mire odaértem, már két orosz tankra ki volt tűzve a magyar zászló, és a középsőn kihajolt a toronyból egy tiszt, és mikrofonba beszélt, tehát rádión kapta a parancsokat. És többen oda mentünk, oroszul beszéltünk vele, megmagyaráztuk, hogy ez nem fasiszta ellenforradalom, hogy nekik beállították, ez a magyar nép szabadságharca. És ha tüzelnek a felkelőkre, akkor az egész magyar népet lövik. Ő azt mondta, neki ő szereti a magyarokat, és semmi baja nem volt a magyar néptel, ő csak azért jött ide, mert parancsot kapott.
Ugye, bár rengeteg mondani valótok volna nyilvánvalóan, a lényeget és amit el akartatok mondani, azt elmondottátok.
Köszönöm szépen mindnyájatoknak ezt a beszámolót.